Arra a három napra és éjszakára, amely ezután az éjszaka után következett, csak homályosan emlékszem. Egy-egy érzés még felvillant bennem, de gondolkozni nemigen gondolkoztam, és nem is csináltam semmit. Egy kis szobában, keskeny ágyban feküdtem. Ehhez a keskeny ágyhoz, mintha hozzánőttem volna. Olyan mozdulatlanul feküdtem benne, mint egy darab kő, és úgy éreztem, meghalnék, ha föl kellene kelnem. Az idő múlásáról sem vettem tudomást, sem a napszakok változásáról. Mindegy volt, hogy reggel van-e, dél vagy éjszaka. Láttam, hogy néha bejön valaki, néha kimegy, azt is tudtam, ki az. Ha egészen közel voltak az ágyhoz, meg is értettem, amit beszéltek, de felelni nem tudtam. Ajkamat vagy tagjaimat megmozdítani lehetetlenség számba ment. Honnan volt a leggyakoribb látogatom, ez nagyon bántott, mert az volt az érzésem, hogy Hanna a pokolba kíván. Nem érti, miért vagyok itt, s nem rokon szenvez velem. Napjában egyszer-kétszer Diana és Méri is megjelent a kis szobában. Suttogva beszélgettek egymással az ágyam mellett. Ilyen féléket mondtak. Nagyon jól tettük, hogy befogadtuk. Igen, máskülönben reggel biztosan holtan találtuk volna az ajtó előtt. Vajon mi történt vele, hogy idáig jutott? Nagy megpróbáltatásokon mehetett keresztül. Szegény, sápat vézna kis vándor. Nem műveletlen, azt a motorából is látni lehet. Kiejtése tiszta, s a levetett holmia, noha sáros és sátázott, finom és egyáltalán nem elnyűtt. Különös az arca. Csundos és száraz, és nekem mégis tetszik. Ha egészséges, jókedvű, egészen kellemes jelenség lehet. Soha egy hang nem esett arról, hogy vendégszeretetüket megbánták, sem arról, hogy gyanúsnak vagy ellenszenvesnek találnak. Megnyugodtam. Mr. John csak egyszer jött föl. Rám nézett, és azt mondta, hogy ez a letargia valami nagy fáradtság és kimerültség következménye. Azt mondta, fölösleges orvost hivatni, a természet a legjobb orvos, az majd meggyógyít. Azt is mondta, hogy minden idegszálom túl van feszítve, és az a legfontosabb, hogy alaposan kialudjam magam. Ez nem betegség, s ha egyszer megindul a gyógyulási folyamat, rövidesen talpra fogok állni. Mindezt néhány szóval mondta el, halk, nyugodt hangon, aztán némi szünet után annak az embernek a hangján, aki nemigen szokott hosszas magyarázattal szolgálni, hozzátette. Különös arc. Semmi esetre sem közönséges vagy gonosz. Sőt, felelte Diana, hogy őszinte legyek, John, én határozottan megszerettem szegénykét. Bár továbbra is segíthetnénk rajta. Hát ez nem valószínű. Előbb-utóbb kiderül majd, hogy valami úri hölgy, aki összeveszett a családjával és sértődötten eljött hazúról. Esetleg abban segíthetünk, hogy kivéküljenek egymással, ha a kisasszony nem túlságosan makacs. De egy-egy arcvonásából arra következtetek, hogy nem könnyű bánni vele. Néhány pillanatig eltűnődve nézett, aztán hozzátette. Értelmes arc, de egyáltalán nem szép. Olyan beteg, John. Akár beteg, akár egészséges, mindig csúnya lesz. A szépség bája és harmóniája teljesen hiányzik a vonásaiból. Harmadnapra jobban éreztem magam. A negyedik napon már beszélni is tudtam. Felülni, megfordulni, mozogni az ágyban. Délidőben Hanna tejben fő zapkását és pirítóst hozott. Jó étvágya lettem, íz lett az étel, nem volt már az a lázos íze, amely idáig minden falatot megmérgezett. Mikor Hanna kiment, aránylag erősnek és mozgékonynak éreztem magam. Untam már a fekvést, és szerettem volna csinálni valamit. Jó lenne fölkelni, gondoltam. Igen ám, de mit vegyek föl? Nincs egyebem, mint az az átázott piszkos holmi, amelyben a földön aludtam, és beleestem a mocsárba. Szégyeltem volna jótevőim előtt ilyen öltözékben megjelenni. De erre nem is került sor. Az ágy mellett egy széken ott volt minden holmim tisztán és szárazon. Fekete sejem ruhám a falra akasztva, a foltok eltűntek belőle, a gyűrődések kivasalva, egészen tűrhető állapotban. Cipőm, harisnyám is tiszta. Mosdótál, víz, szappan is volt a szobában, sőt, fésű és kefe is. Hozzáláttam a mosakodáshoz, nehezen ment, minduntalan pihennem kellett közben, de végre mégis elkészültem. A ruha lógott rajtam, mert erősen lefogytam, de a kendő jótékonyan eltakart, és így tisztán és rendesen felöltözve léphettem ki a szobából. Nyoma sem volt rajtam piszoknak vagy rendetlenségnek, amit úgy gyűlöltem és amit elviselhetetlenül megalázónak találtam. A kollátba kapaszkodva lementem hát a lépcsőkön, s egy szűk folyosón át a konyhába. A konyhában frissen sült kenyér illata fogadott, s a kemence áldott meleget árasztott. Hanna kenyeret sütött éppen. Köztudomású, hogy az előítéletet nehéz kigyomlálni, különösen olyan valakinek a szívéből, akinél a talajt nem lazította, nem termékenyítette meg a tanulás, a művelődés. Az ilyen szívben az előítéletek elburjánzanak, mint a gazakövek között. Hanna kezdettől fogva hideg és merev volt. Újabban, mintha egy kicsit fölengedett volna. Most, hogy tisztán és rendesen felöltözve léptem be a konyhába, még mosolygott is. Micsoda? Kiáltott fel. Fölkelt? Akkor hát jobban van. Üljön oda az én székembe a kemence mellé. A hintaszékre mutatott. Leültem, ő ott sürgött, forgott körülöttem, olykor szeme sarkából egy-egy pillantást vetett rám. Aztán, miután néhány cipót kivett a sütőből, egyszerre felén fordult és nyíltan megkérdezte. Mondja, azelőtt is kódult, mielőtt idejött hozzánk? Egy pillanatra fölháborodtam, de ráeszméltem, hogy megsértődne, hogyha nem válaszolnék, és nekem megsértődni igazán semmi jogom. Természetes, hogy koldusnak nézett. Nyugodtan, de minden szót külön hangsúlyozva azt feleltem tehát. Téved, ha azt hiszi, hogy koldus vagyok. Éppen olyan kevéssé vagyok koldus, mint maga vagy a kisasszonyok. Akkor hát nem értem, hogy lehet az, hogy se lakása, se pénze. Morogta némi szünet után. Attól, hogy se lakása, se pénze, még nem lesz az ember koldus, legalábbis nem olyan értelemben, mint ahogy maga gondolja. Tanult? Kérdezte. Sokat. De intézetben nem volt. 8 évig voltam intézetben. Tágra nyitotta a szemét. Hát akkor hogy lehet az, hogy nem tudja a kenyerét megkeresni? Megkerestem a kenyeremet, és Isten segítségével újra meg fogom keresni. Mit csinál azzal az egressel? Kérdeztem, mert egy kosár egrest hozott ki. Gyümölcstortát sütök belőle. Hagyja ide, majd én megtisztítom. Nem akarom, hogy kifárassza magát. Én meg jobban érzem magam, hogy csinálhatok valamit. Adja csak ide. Beleegyezett. Még egy tiszta ruhát is terített a térdemre, nehogy összemaszatolja magam, mint mondta. Nem szokta meg a cserédmunkát, azt a kezéről látom, jegyezte meg. Talán varrónő? Nem találta el. Ne törje azon a fejét, hogy mi voltam. Egyáltalán ne törje a fejét. Inkább mondja meg, mi a neve ennek a háznak. Vannak, akik Marsennek hívják, és vannak, akik Murhausnak. És annak az úrnak, aki itt lakik, Mr. John a neve? Nem, Mr. John nem lakik itt, csak látogatóba jött a húgaihoz. Különben a Mortoni parókián lakik. Morton az a falu néhány mérföldnyire innen? Igen. És mi a foglalkozása Mr. Johnnak? Lelkész. Az az öreg házvezetőnő jutott eszembe ott a parókián, aki azt mondta, hogy nincs otthon a gazdája. Ez tehát az édesapja lakása volt? Igen. Az öreg Mr. Rivers lakott itt azelőtt meg az édesapja, még azelőtt a nagyapja meg a dédapja. Akkor hát ennek az úrnak Mr. John Rivers a neve. Igen. És John a keresztneve. És a húgait Diana-nak és Mary-nek hívják? Igen. Édesapjuk meghalt. 3 héttel ezelőtt gutaütés érte. És az édesanyjuk? Édesanyjuk már sok évvel ezelőtt meghalt. Maga régóta van a családban? 30 éve. Mind a hármat én dajkáltam. Ebből látszik, hogy hűséges és megbízható. Látja, én elismerem ezt, pedig maga nagyon udvariatlan volt. Azt mondta, koldús vagyok. Csodálkozva nézett rám. Most már tudom, hogy tévedtem. De annyi csaló van a világon. Nem csoda, ha bizalmatlan az ember. Ne tessék haragudni. És becsapta az orrom előtt az ajtót. Folytattam szigorúan. És képes lett volna kint hagyni a szabadban egy olyan éjszakán, amelyen a kutyát sem hagyja kint az ember. Tudom, hogy ez nem volt szép, de mit csináltam volna? Higgy el! Nem magamat féltettem, hanem a gyerekeket. Szegénykék. Rajtam kívül senki sincs, aki gondjukat viselje. Nagyon kell vigyázni. Néhány percig csend volt. Bocsásson meg. Kezdte újra az engesztelést. Nem lesz könnyű megbocsájtani, feleltem. Nem annyira azért, mert nem akar befogadni éjszakára, és mert csavargónak nézett, hanem mert a szememre vetette, hogy se otthonom, se pénzem. A világ legkülönbözőbb emberei éppen olyan koldus szegények voltak, mint én, és ha maga keresztény, akkor nem tudhatja bűnnek a szegénységet. Soha többé, mondta Hanna. Mr. John is mindig ezt prédikálja. Most már látom, hogy tévedtem, de már is egészen más szemmel nézem magát, mint akkor néztem. Látom, hogy nagyon rendes kis teremtés. Jól van, akkor hát megbocsájtok, béküljünk ki. Lisztes, bütykös kezével erősen megrázta az én kezemet. Barátságos mosoly derítette föl az arcát, és ettől a perctől fogva jó barátok voltunk. Hanna nagyon szeretett beszélni. Mialatt én az egre szemeltem, ő meg a tésztát kavarta a tortához, sok mindenfélét elmondott megboldogult gazdáiról és a gyerekekről, ahogyan a fiatalokat nevezte. Az öreg Mr. Rivers, mint Hanna mondta, egyszerű ember volt, de tetőtől talpig úr, és nagyon régi családból származott. Marsh End, amióta felépült, a Riversek tulajdona volt. Hanna szerint a ház lehetett körülbelül 200 éves. Szerény házocska, össze sem lehet hasonlítani Mr. Oliver Morton vélbeli pompás kastélyával. De ő, Hanna, még emlékszik arra az időre, amikor Mr. Oliver apja tűkészítő munkás volt, és a Riversek már akkor is, de már a Henrikek uralkodása idején is nemes emberek voltak, akárki utána nézhet a Morton Church egyházközség évkönyveiben. De az öreg úr azért nem hordta magasan az orrát, mesélte Hanna. Olyan volt, mint a többi ember. Vadászni szeretett, meg gazdálkodni. Az úrnő az egészen más volt. Az folyton olvasott, meg tanult. A gyerekek ráütöttek. Soha nem látott ilyen gyerekeket. Jóformán attól a perctől kezdve, hogy beszélni tudtak, már tanultak is mind a hárman, és mihelyt felcseperedtek, maguk keresték a kenyerüket. Mr. John egyetemre ment és pap lett. A lányok, mihelyt kikerültek az iskolából, elmentek nevelőnőnek. Ugyanis az édesapjuk néhány évvel ezelőtt sok pénzt veszített, mert nagyobb összeget bízott valakire, aki csődbe jutott. És minthogy nem hagyott vagyont a gyermekeire, a maguk keresetéből kellett úgy, ahogy megélniük. Most már évek óta nem laknak itthon, csak apjuk halálára jöttek haza, de nem sokáig maradhatnak, pedig annyira szeretik a házat és a környéket. Sokáig voltak Londonban, és más nagyvárosokban is, de mindig azt mondják, hogy itthon a legszebb és a legjobb. A testvérek nagyon szeretik egymást, soha nem veszekednek. Hanna nem is hiszi, hogy van még egy család, amelynek tagjai ilyen szépen megférnének egymással. Miután az egrest megszemeltem, azt kérdeztem, hol van most a három testvér? Átsétáltak Mortonba egy fél óra múlva, te a idejére itthon lesznek. Úgy is volt. A konyhaajtón át jöttek be, Mr. John, mikor meglátott, csak meghajolt és szó nélkül továbbment. A két hölgy megállt. Mary néhány kedves szóval örömének adott kifejezést, hogy ilyen jól érzem magam, és hogy le tudtam jönni. Diana megfogta a kezemet és fejét csóválta. Várnia kellett volna, amíg megengedem, hogy lejöjjön, mondta. Még mindig nagyon sápadt, olyan sovány. Szegény gyermek, szegény kislány. Dianának olyan volt a hangja, mint a galamtól békolása. A szeme is olyan szép volt, hogy jól esett a szemébe nézni. És az arca kimondhatatlanul bájos. Méri arca is értelmes volt, vonásai szépek, de Méri modora magatartása, ha kedves volt is, sokkal tartózkodóbb volt, mint Diánáé. Diana bizonyos fokú tekintélyt tartott, látszott rajta, hogy akarata erős. Én mindig szívesen engedelmeskedtem a tekintének, és ha lelkiismeretem vagy önérzetem nem tiltakozott, készséggel meghajoltam az enyémnél erősebb akarat előtt. És mi keresnél valója van itt a konyhában? Kérdezte Diana. Vendégnek nem itt a helye. Méri meg én is szívesen üldögélünk néha a konyhában, mert idehaza szeretjük azt tenni, ami jól esik. De maga a vendég, maga csak menjön be szépen a nappaliba. Én itt nagyon jól érzem magam. Azt kötve hiszem, Hanna sülök, forog, és teleszórja magát liszttel. Még aztán ez a nagy meleg sem tesz jót. Hűzte hozzá Méri. Úgy van, helyesel Diana. Jöjjön, fogadjon szót. Kezennél fogva fölállított, és átvezetett a nappaliba. Ide jöjjön, mondta a diványra mutatva. Mi most levetkőzünk, és elkészítjük a teát. Ez is az itthoni kiváltságok közé tartozik, hogyha kedvünk van hozzá, magunk készítjük el a teát vagy a löncsöt. Vagy olyankor is, ha Hanna kenyeret süt vagy sört főz, vagy mos vagy vasal. Becsukta az ajtót, és ott hagyott kettesben Mr. Johnnal. Mr. John szemben ült, könyv vagy újság volt a kezében. Először a szobát vettem szemügyre, aztán a férfit. A nappali nagyon egyszerűen berendezett kis szoba volt, de tiszta és csinos, tehát barátságos is. A régi módi székek ragyogtak, a diófa asztal lapja fényes, mint a tükör. A foltos falakon rég elhalt idegen nők és férfiak arcképei. Egy üvegajtó szekrényben néhány könyv és egy régi porcelán készlet. Semmi fölösleges dísz nem volt a szobában, és nem volt egyetlen modern bútordarab sem, kivéve két kézi munkadobozt és egy rózsafából faragott női állványt, amelyek oldalt egy asztalon álltak. Minden, a szőnyeget és függönyöket is beleértve, gondosan ápolt, de kopott holmi volt. Mr. John olyan csendes volt, mint azok a megfagult képek a falon. Tekintetét mereven a könyvlapjára szegezte, olyka, mintha le lett volna pecsételve. Könnyen megfigyelhettem. Ha szobor lett volna nem élőlény, akkor sem lett volna könnyebb dolgom. Fiatal volt, talán 28-30 éves. Magas, karcsú, az arca gyönyörű, nemes metszésű, görögös arc. Klasszikus formájú, egyenes orr, a téli száj és áll. Ritkasság, hogy egy angol arc ennyire megközelíti az antik tökéletességet. Ő bizonyára megütközött az én szabálytalan vonásaimon, mikor az ő vonásai ilyen szabályosak. Nagy kék szeme volt, szempillája barna, magas homloka szintelen, mint az elefántcsont. Szőke hajának egy fürtje a homlokába hullott. Ez a személyleírás úgy hangzik, mintha egy szelíd emberről lenne szó. Pedig Mr. John nem csak hogy szelídnek, de még engedékenynek vagy befolyásolhatónak, sőt, még nyugodt természetűnek sem lehetett mondani. Most is, ahogy látszólag nyugodtan ült a helyén, volt valami az orra, a szája, a szemüldökek körül, ami az én megfigyelésem szerint nyugtalanságra, kemény és türelmetlen természetre vallott. Egyetlen szót sem szólt hozzám, egyetlen tekintetet sem vetett felém, amíg húgai vissza nem jöttek. Diana, amint teakészítés közben kibejárt, hozott nekem egy kis friss süteményt. Egye meg ezt, mondta, éhes lehet. Hanna azt mondja, hogy reggel óta csak egy kis zapkását evett. Nem utasítottam vissza a süteményt, mert valóban éhes voltam. Mr. Rivers becsukta a könyvét, odalépett az asztalhoz, leült, és szép kék szemét nyíltan rám emelte. Volt valami keresetlen őszinteség, valami elszánt határozottság a tekintetében. Valami, ami arra mutatott, hogy idáig sem véletlenül, hanem szándékosan nem vett tudomást az idegenről. Nagyon éhes, mondta. Nagyon éhes vagyok, uram. Mindig így szoktam. Ha röviden kérdeznek, ösztönösen röviden felelek, s a nyílt kérdésre nyíltan. Szerencse volt, hogy az kis Láz 3 napi bűtölésre kényszerítette. Veszedelmes lett volna, ha mindjárt enged az étvágyának. Most már ehet, bár most se mértéktelenül. Remélem, nem sokáig kell az ön kenyerét ennem, uram. Hangzott a nagyon ostobán, félszegen és udvariatlanul megfogalmazott válasz. Nem, mondta hűvösen. Mihelyt közli velem családja vagy barátai címét, írunk nekik, hogy vigyék haza. Sajnos semmiféle címet nincs módomban közölni, mert sem otthonom, sem családom nincsen. Mind a hárman rám néztek, de nem bizalmatlanul. Nem éreztem gyanakvást a tekintetükben, inkább kíváncsiságot. Már tudnélik a hölgyek tekintetében. Mr. Jones szeme bár betű szerinti értelemben kristálytiszta volt, átvitt értelemben kifürkészhetetlen. Mintha inkább arra használná a szemét, hogy mások gondolatait kifürkészze, nem pedig arra, hogy a saját gondolatait elárulja. És a nyíltságnak és a tartózkodásnak ez a keveredése inkább zavarba hozta az ember sem, mint bátorította. Azt akarja mondani, kérdezte, hogy semmiféle kapcsolata nincs az emberekkel? Azt. Nincs élőlény, akihez bármiféle kötelék fűzne, és nincs olyan ház Angliában, ahol joggal kérhetnék menedéket. A maga korában ez roppant különös. Észrevettem, hogy tekintete a kezemre téved. Összekulcsolt kezem az asztalon pihent. Mit néz a kezemen? Gondoltam, de szavai rögtön magyarázattal szolgáltak. Nem volt férnél? Hajadon? Diana nevetett. Hiszen nem lehet több 17 vagy 18 évesnél, John, mondta. Majdnem 19 vagyok, de nem vagyok asszony. Éreztem, hogy lángba borul az arcom, mert a házasságra való célzás keserű és izgalmas emlékeket ébresztett bennem. Ők is látták, hogy zavart és izgatott vagyok. Diana és Mary megkönnyörültek rajtam, és tekintetüket elfordították égő arcomról, de közömbösebb és hidegebb természetű bátyjuk továbbra is mereven nézett rám úgy, hogy kínomban kicsordult szememből a könyv. Legutóbb hol lakott? Kérdezte John. Túl sokat kérdezősködöl, mormogta Mary halkan. Szent John azonban az asztalra támaszkodva átható tekintettel várta a feleletet. Hogy hol laktam és kinél, az az én titkom. Feleltem határozottan. Véleményem szerint joga van elhallgatni, amit nem akar elmondani, akár John fogadja, akár valaki más, jegyezte meg Diana. De ha nem tudunk magáról semmit, akkor nem is segíthetünk, mondta Mr. John. Magának pedig segítségre van szüksége. Igen, uram, szükségem van segítségre, de csak addig, amíg egy nemes lelkű emberbarát hozzá nem segít valami munkához, amelyből meg tudok élni. Persze, csak a lehető legegyszerű megélhetésre gondolok. Nem tudom, én az vagyok-e, amit nemes lelkű emberbarátnak neveznek, de amennyire tőlem telik, minden esetre segíteni akarom ennek a tisztességes célnak elérésében. Előbb azonban mondja meg, hogy mit dolgozott idáig, illetve hogy mihez ért. Közben megittam a teámat, és ez annyira felfrissített, amennyire egy óriás tabor felfrissített volna. Idegeim lecsillapodtak, és bátran mertem felelni ennek a szigorú fiatal ítélőbírónak. Mr. Rivers, mondtam, feléje fordulva és nyíltan, minden álszégyen nélkül a szemek közé nézve. Maga és testvérei nagy jót tettek velem. A legnagyobbat, amit valaki embertársának tehet. Nemes lelkűségükkel az életemet mentették meg. Ezért a jótéteményért mérhetetlen hálával tartozom, önök pedig bizonyos mértékig igényt adhatnak arra, hogy helyzetemet őszintén feltárjam. Arról a vándorról, akit befogadtak, el fogok mondani annyit, amennyit lelkem békéjének, továbbá a magam és mások erkölcsi és fizikai biztonságának veszélyeztetése nélkül elmondhatok. Árva vagyok. Egy lelkész árvája. Szüleimre nem is emlékszem. Kegyelem kenyéren nőttem fel, egy árvaházban tanítottak. Még az árvaház nevét is megmondom, ahol 6 évet, mint növendék, és 2 évet, mint tanítónő töltöttem. A Lovewoodi árvaház X megye. Talán hallotta is hírét, Mr. Rivers. Robert Blackerhurst tiszteletes a gondnoka. Mr. Blackerhurstnek hallottam a hírét, és az intézetet ismerem. Majdnem 1 éve, hogy Lovewoodból eljöttem, és nevelőnői állást vállaltam. Jó helyet találtam, nagyon meg voltam elégedve. 4 nappal azelőtt, hogy ide jöttem, kénytelen voltam otthagyni a helyet. Hogy miért, azt most nem mondhatom meg. Nem sok értelme lenne, hogy elmondjam, veszedelmes is lenne, és úgysem hinnék el. Nem az én hibámból kellett eljönnöm. Én éppen olyan ártatlan vagyok, mint maguk hárman. Nyomorúságos helyzetbe kerültem, mert szörnyű katasztrófa kényszerített arra, hogy otthagyjam azt a paradicsomot. Menekülés közben mindössze 2 dolgot tartottam szem előtt. Minél gyorsabban és minél nagyobb titokban. Ezért minden holmimat ott kellett hagynom, csak egy egészen kicsi csomagot hoztam magammal, azt meg nagy sietségben, és amilyen feldult lelki állapotban voltam, bent felejtettem a kocsiban, amely Whitecrossba vitt. Így kerültem, ilyen ágról szakadtan erre a környékre. 2 éjszakát a szabad ég alatt töltöttem, és 2 napig bolyongtam, anélkül, hogy egy küszöböt átléptem volna. Ez alatt az idő alatt mindössze 2-szer volt étel a számban. Az éhségtől, a kimerültségtől összeestem, és akkor talált rám Mr. Rivers az ajtó előtt, és akkor mondta, hogy nem szabad éhen halnom, és befogadott a házba. Tudom, mit tettek értem a húgai, mert ha beszélni nem tudtam is, azért nem voltam mindvégig eszméletlen. És az ő ösztönös, őszinte, szívből jövő jóságukért éppen olyan hálás vagyok, mint az ön evangéliumi könyörületességéért. Ne engedd, hogy annyit beszéljen, John, mondta Diana, amikor elhallgattam. Az izgalomtól még óvakodnia kell. Jöjjön. Üljön ide a diványra, Miss Elliot. Önkéntelenül összerezzentem, mikor álnevemet hallottam. Elfeledkeztem új nevemről. Mr. Rivers, akinek figyelmét semmi nem került el, észrevette, hogy összerezzentem. Nem azt mondta, hogy Jane Elliotnak hívják? Kérdezte. De igen, azt mondtam. Egyelőre ezen a néven kívánok szerepelni, de ez nem az igazi nevem, és még nem szoktam meg. Az igazi nevét nem mondja meg. Nem. Rettenetesen félek attól, hogy fölfedeznek, és azért minden nyomot föl akarok égetni magam mögött. Igaza van, mondta Diana. Most hagyd őt egy kicsit békén, John. De néhány percnyi tűnődés után Mr. John folytatta a vallatást. Nem szeretné hosszasan igénybe venni vendégszeretetünket, ugye? Még a húgaimét sem, nemhogy az enyémet. Ezt nagyon megértem, és a legkevésbé sem neheztelek értem. Igaza van. Egy szóval minél előbb független szeretne lenni. Így van, uram. Hiszen ezt már mondtam is. Mondja meg, mit dolgozzam, vagy hol keressek munkát, egyebet nem is kérek. Mihelyt munkát találok, nem leszek tovább terhükre. Szívesen elmegyek a legnyomorúságosabb viskóba is, de addig engedjék meg, hogy itt maradhassak. Irtózom attól, hogy megint az utcára kerüljek. Természetesen itt marad, mondta Diana, és fehér kezével megsimogatta fejemet. Itt marad, ismételte Méri is, magától értetődő őszinteséggel. Amint látja, a húgaim örülnek, ha közöttük marad, mondta Mr. John. Mint ahogyan örömük telnék abban is, ha egy félig megfagyott kismadarat dédelgethetnének, amely a hideg elől hozzájuk menekült. Én inkább azon lennék, hogy minél előbb talpra állítsam és munkához juttassam. Igyekszem is mindent elkövetni, hogy ez sikerüljön, de a kilátások nem valami kecsegtetőek. Én csak egy szegény vidéki parókia szegény papja vagyok. Segíteni csak a legszerényebb eszközökkel tudok. És ha ezeket a szerény eszközöket megveti, akkor keressen más, tekintélyesebb pártfogót. hiszen már mondta, hogy a legszerényebb munkával is megelégszik, felelt helyettem Diana. És azt is tudod, John, hogy nem igen válogathat pártfogókban. Meg kell elégednie az ilyen zsimbes emberekkel, amilyen te vagy. Elmegyek varónőnek, elmegyek takarítónőnek, cselédnek, gyereklánynak, ha más munka nem akad, mondtam. Rendben van, felelte hűvösen Mr. John. Megígérem, hogy segíteni fogok a magam módján, majd ha elérkezettnek láttam az időt. Kezébe vette a könyvet, amelyet Thea előtt olvasott. Én nem sokára visszavonultam, mert már úgyis sokáig fent voltam, és sokat beszéltem, többet, mint amennyit erőbeli állapotom megengedett.